Peace. Hála az Úrnak, örülünk itt a utánpótlás és Úgyhogy a fiataloké a jövő, mondják, és nem elég időben, nem elég korán elkezdeni, hát ugye milyen nagyszerű, hogy van, aki korán kezdi az igére figyelést, és ez a lényeges, és hálásak vagyunk, és a többiekért is hálásak vagyunk, jó, hogy itt vagyunk együtt, és akkor csendesedjünk el, és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, mi is különböző helyekről, különböző helyzetekből jövünk most hozzád, de az énekíróval együtt elmondjuk, hogy bizony mi is a vándorutunkat roskadozva járjuk, ránk telepszik a bűn, életünk sok-sok elrontott dolga, ránk telepszik mindaz, amit Uram nélküled a saját életünk számára összehozunk, de köszönjük, hogy Te most elénk jössz, és azt mondod, hogy nézzünk rád, nézzünk fel oda a Golgotai keresztre, mert ott hullhat le a teher, ott erősödhet meg a lábunk, ott kaphatunk reménységet, és az a drága vér újjámoshat minket, megtisztíthat minden bűntől. És Uram, végezd el bennünk, hogy valóban így legyünk itt, hogy akarjunk megtisztulni, akarjunk mások lenni, új emberek, akarjunk hozzád hasonlóvá válni. És kérünk így, vedd kézbe az életünket, kezdj el bennünk munkálkodni, és formáld ki, Urunk, azt a képet, amelyet Te akarsz látni, és töröld el azt, amit mi alakítottunk ki magunknak. És kérünk így, szent lelked által, légy most itt, add, hogy átéljük a Te jelenlétedet, halljuk a Te hangodat, tisztítsd meg a füleinket, Uram, tisztítsd meg a szívünket, hogy ne csak hallgassunk, hanem meg is halljuk, amit személyesen nekünk mondasz, és add, hogy erre tudjunk válaszolni önmagunk odaadásával, hogy innentől kezdve már Te alakíthasd az életünket a Te neved dicsőségére. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Valószínű mindenkihez eljutott a program valamilyen formában, vagy a körlevélen keresztül, vagy ugye így kinyomtatott formában. És láthatjuk azt, hogy ezen a héten az ige tanulmány egy ószövetségi könyvből fog szólni hozzánk, mégpedig Rút könyvéből, az egész könyvről szó lesz, hisz ez egy rövid, 4 fejezetből álló írás, és viszont ebben a 4 fejezetben láthatjuk azt, hogy ami ugye címben benne is van, hogy az Úr csodásan működik. Ugye, majd látjuk azt, hogy ugye Rút kicsoda, nem zsidó, és Isten mégis tervez vele, mégis fontos a számára, mégis megragadja az életét, és valami újat akar kihozni belőle. És ez azt mutatja számunkra is, hogy ugye lehetünk bármilyen távol az Úrtól, van esélyünk, hogy Isten közel tud magához vonni, és újat tud kihozni belőlünk. Mert út nagyon messze volt az élő Istenhez, és végül nagyon közel került hozzá. És adja az Úr, hogy ezen a héten ezt éljük át, hogy nagyon közel kerülünk a mi megváltónkhoz. Közelebb, mint eddig voltunk. No, tehát Rút könyvéről lesz szó az ige tanulmányuk alatt, és most az első fejezet, első 2 versét olvashatjuk el. Tehát Rút könyve első fejezetének első 2 verse így szól. Abban az időben történt, amikor a bírák ítélkeztek az országban, hogy éhség támadt a földön. Ezért elment a júdeai Betlehemből egy férfi a feleségével és két fiával, hogy Moab mezején lakjék. A férfi neve Elimélek volt, a feleségéi Naomi. Két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Még azt úgy szeretném előre bocsátani, vagy úgy szívünkre helyezni, hogy mivel ez egy 4 fejezetes könyv, tehát egy rövid írás, hogy a mai nap folyamán az első 5 versről lesz szó, de majd utána, este a szobánkban olvassuk el az egészet egyszerre. És majd holnap, meg azután, többi napokon már ismerősebb lesz a történet, jobban rá tudunk hangolódni. Nem olyan sok ez, nem tart sokáig, és amúgy is sokszor jó dolog az, hogyha egy bibliai könyvet elolvasunk elejétől végéig, ha el tudjuk együltébe, akkor úgy, ha pedig nem, akkor nagyobb egységekben, mert nagyon hozzászoktunk ugye a vezérfonalas felbontáshoz, ami bizonyos értelemben jó és sokat segít, mert jobban el tudunk a kis szakaszon ugye gondolkodni, elmélkedni, jobban meg tudunk ragadni belőle egy üzenetet, hiszen az a lényeg, azért olvassuk a Bibliát, mert az Isten levele, üzenete a számunkra, és meg akarjuk ragadni, mit is mond nekünk, mit mond nekem. De jó, nagyobb egységben is olvasni, mert akkor jobban látjuk az összefüggéseket, meg akkor nem fogunk széttöredezni az egész, nem csak egy kis szakaszra fogunk koncentrálni, hanem látjuk egybe az egész történetet, mert ugye azt azért tudnunk kell, vagy tudjuk is, hogy amikor írták a szent iratokat, akkor se versszámok, se fejezetszámok, se versszámok nem voltak, nem voltak szakaszokra bontva ezek az írások, hanem egybe. És amikor akkorban a korban valaki olvasta, akkor folyamatosan olvasta azt az adott bibliai könyvet. És az olvasónak kellett megállapítani, hogy hol kezdődik egy új gondolat, üzenet. Tehát jó, hogyha így is olvassuk az ígét, foglalkozunk vele. Másrészt ugye azért is jó minél jobban elmélyedni a Bibliában, mert a Biblia az életkönyve. De így beszélünk róla sokszor, hogy az életkönyve, és a Rút könyvében is ezt látjuk, hogy az életről szól. Isten gyermekeinek az életéről szól. Megmutatja nekünk, ha odahajtjuk a fülünket és a szívünket, hogy milyen is az Isten akarata szerinti élet. Tehát nem akármilyen életről szól a Biblia, hanem megmutatja az Isten akarata szerinti életet. Na most kérdés, hogy vágyakozom-e? Akarom-e megismerni? Akarom-e tudni, hogy Isten hogy gondolja el az életet? Hogy gondolja el az én életemet? Vagy ez nem érdekel? És azt mondom, hát az én életem az enyém, és megvan róla az elképzelésem, és úgy alakítom, ahogy az nekem tetszik. De ahogy ma szétnézünk a világban, akár magunk körül, azért azt látjuk, hogy ennek a gondolkodásnak megvan a következménye. Olyan megdöbbentő volt a múlt héten, ugye lelkész továbbképző voltunk, Berekfürdős, egyik előadó azt mondja, hogy hát Magyarországon 1 millió körüli alkoholista van. De ezek mellé még tegyük oda ugye azokat, akiket érint. A családtagokat, ugye férjeket, feleségeket, gyerekeket, még több embert érint. De, tehát ezek az adatok azt mutatják, hogy mi szól a drogosokról, a játékfüggőkről, a szexfüggőkről, meg a ki tudja miről. Ezek az adatok azt mutatják, hogy hát ezzel, hogy én a maga látása, elképzelése szerint alakítom az életet, ezzel nagy baj van. Ezzel nagyon-nagyon baj. És azért jó, hogy Isten az igében megmutatja, hogy ő milyennek gondolja, tervezi, szeretné az életünket. Sőt, ugye a Biblia úgy is életkönyve, hogy őszintén és igazán megmutatja az igazságot rólunk. Megmutatja azt, hogy milyen az, amikor az ember Isten nélkül indul, és Isten nélkül él, és alakítja az ő dolgait. És ha közelebb jövünk a Rút könyvéhez, akkor azt is jó látnunk, hogy Isten nem mond le rólunk. Hogy nem mond le rólunk, terve van velünk, és a rossz döntésünkből is tud jót kihozni. Tehát ez benne van ebben a könyvben. Tud jót kihozni. Persze a rossz döntéseinknek, vagy a rossz életvezetésünknek. Azért megvannak a következményei, de Isten még ezeket a következményeket is szár tudja a javunkra használni. Tehát Isten mindig csodálatosan munkálkodik, csodásan működik, és ez így volt Rút időszakában, és így van ma is. Hát azt olvassuk, hogy az első versben, abban az időben történt, amikor a bírák ítélkeztek az országban. Tehát elvisz minket ez a könyv a bírák korába, amit úgy tudunk meghatározni, hogy még Saul és Dávid király előtti időszak. Tehát az az időszak, amiről ugye a Biblia azt mondja, hogy amikor még nem volt király Izraelben. Tehát a bírák idejében még nem volt király, és ezzel azt is elmondja nekünk, hogy amikor ez a könyv íródik, már van királya Izraelnek, ami szintén nem mindig pozitívum. Ugye nem mindig pozitívum. Azt is tudjuk, hogy az a királyság az azért született, mert Izrael népe föllázott, burkolta, föllázott Isten ellen. Azt mondta, hogy szép és jó, hogy a múltban te voltál a királyunk, meg vezetted ezt a népet, és mindent megtettél érte, nagy szabadítással ajándékoztad meg őket, gondoskodtál róluk, de modernebb időket élünk, változik a világ, mindenütt király áll az országnak az élén, hát mi se szeretnénk lemaradni, ugye? Haladni kell a korral, sörvánta, sütőporral. Ezt mondták valamikor. Ugye? Tehát haladni kell a korra, így gondolta Izrael. És azt mondták Istennek, illetve Sámuelnek, de rajta keresztül Istennek, hogy adj nekünk királyt. És ugye, hogy megharagdott Sámuel, és akkor Isten azt mondta, hogy ne csinálj ebből nagy ügyet, mert nem rád haragszanak, nem téged vetettek meg, hanem engem. Ugye, hányszor mi is, ugye, megharagszunk, megsértődünk, mert rosszat mondtak rám, hogy testvérek, vagy hívőre rosszat mondanak, vagy egy lelkészre. Azért igazán sokszor az Istenre mondják. Ugye, nem ránk. Persze, ha a hibánk, a bűneink miatt, ugye, mert nem úgy élünk, az egy más dolog. Ugye? De ha csak úgy általában, mert nem kell az egyház, meg ilyenek a hívők, meg nekem nem kell az ige, akkor sokszor az Isten ellen szól. Nekem nem kell az Isten. Ugye ezt fejezik ki, és Isten megengedi, királyt, és hát ugye azt mondják, jobban mondva, ugye a biblikus hagyomány, meg utána az egyház hagyománya azt mondta, hogy ugye Sámuel ennek a könyvnek a szerzője, ugye a bibliai Sámuel a szerzője, ő tesz ugye bizonyságot, hiszen abban a korban élt, és hát ő mondja el, hogy ugye ezt a történetet, ami Rútról, illetve nem csak róla szól, és hát milyen is volt az az időszak? Ugye, ha könnyű a dolgunk, mert Rút könyve közvetlenül a Bírák könyve után következik, és ott azzal zárul le az a könyv, hogy ezt mondja a szerző, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, ezért mindenki azt tette, ami jónak tűnt neki a maga szemében. Tehát ilyen volt ez az idő, hogy mindenki maga állapította meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Az a ős bűn jön elő, ami a mai napig itt van. Ami a mai napig azt suttogja, hogy te majd fogod tudni, mi a jó. Arra figyelj, hogy a te szemedben mi a jó. És ha neked valami jó, azt nyugodtan megteheted. Ugye a mai világunk is erről szól. Nem érdekes, hogy más mit tart jónak, meg különösen az nem, hogy amit én jónak tartok, az jó-e a másiknak? Az jó-e? Hát persze, eltöltök egy éjszakás kalandot valaki, az nekem lehet, hogy jó, különösen a férfi, ugye, úgy gondolkodik. De annak a nőnek, annak is jó lesz. Ha ott hagyod, aztán gyereke lesz neki, maga neveli. Vagy egy darabig együtt vagyunk, aztán ott hagyom. Ugye, azt gondolom, nekem ez jó. De biztos jó a másiknak is. Nem? És sok mindenben, ugye nagy kísértés, hogy ugye azt nézzük, hogy mi nekünk a jó, azt fogadjuk el mércének, nem az Isten igéje a mérce, a Bírák király könyvében is, meg itt Rút korában is, ugye, mert abban az időszakban játszódik, ugyanaz a probléma, hogy nem az igéhez igazodnak, hanem ugye magukhoz igazodnak. Magukhoz. Ami nekünk jó lesz, vagy nekem jó lesz személyesen, azt fogom megtenni, amit jónak tartok, abban az irányban fogok menni, és ugye ez nem egy egyedüli gondolat, és nem csak a Bírák korában volt, hanem nemrég ugye olvastuk Dánielnek a könyvét, ott is, ha jól tudom, ugye Dárius királynál olvassuk, hogy Dárius úgy látta jónak, hogy Dárius úgy látta jónak, hogy a birodalom fölé 120 kormányzót rendeljen az egész birodalom területén. Tehát egyszerűen úgy működnek a dolgok, ahogy egy személy valamit jónak lát. De ugye Dáriusról tudjuk azt, hogy ő egy pogány király. Ő nem ismeri az élő Istent. És a baj az, amikor a hívők is így gondolkodnak, vagy azok, akiknek van valami tudásuk, ismeretük a Bibliából, akik valamit már hallottak Istenről, és így gondolkodnak, hogy én úgy gondolom, és nem visszük oda az Isten elé. Ugye, tehát mindig abból jön a probléma, amikor ez vezet engem. Én így gondolom, és akkor így is kell annak lennie, és nem viszem oda az Úr elé. Ugye egy pogány nem viszi, de itt Isten népéről van szó, Izraelről. Ugye az a család, amelyről olvasunk, ugye egy négytagú család, ezek Izrael népéhez tartoznak, ismerik Istent, És nem őt kérdezik, hanem az van a középpontban, hogy de mit tartunk jónak, vagy ahogy mi gondoljuk, úgy fogjuk tenni a dolgainkat. És azért ezen jó elgondolkodni, hogy én hol tartok, hogyan állok az élethez, hogy gondolkozom, hogy mindig az a fontos, hogy amit én jónak gondolok, vagy ahogy én gondolom, meg hát az eddig életemre esetleg nem az volt a jellemző, hogy mindig csak az volt a kérdés, hogy én hogy gondolom. És azt próbáltam megvalósítani, vagy meg tudtam állni, és oda tudtam menni az Úr elé, megkérdezni, hogy te Uram, mit akarsz? De, tehát bírák ítélkeztek az országban, és éhség támadt a földön. Na most itt a föld az Izrael országát jelenti, az ígéret földjét. Ugye másik fordítás országot mond, és ugye az országban lett éhínség, és igen, érthető, hogy igen, nem az egész földről, hanem az országról van szó, de úgy olvassuk, vagy látjuk azt, hogy a földről van szó, akkor ez egy kicsit erőteljesebb, mert azt jelenti az ígéret földje. Arról a földről van szó, amit Isten ígért és adott az ő népének. Amire azt mondta, hogy ha oda bemész és elfordulsz a pogányoktól, a bálványoktól, akkor ott én megáldalak téged. Tehát itt az áldások földjéről van szó. És ezt látni kell. Az áldás földje, amit Isten Ábrahámnak rajta keresztül az ő népének, Izraelnek ígért és adott. És pontosan így lesz drámai, hogy éhség támadt a földön. Hogy éhség támad azon a földön, amit Istentől kapnak. Amire ígéretük van. És most mégis éhínség van, vagyis nyomorúság, nehéz a megélhetés, gazdasági csőd van. Hát hogy van ez? Ott van a föld, amit kaptunk Istentől, de akkor miért van ott éhség? Ugye, mi az Isten népe vagyunk, kihívott Egyiptomból, követtük őt, bejutottunk erre a földre, harcoltunk érte Isten vezetésével, hát akkor miért van éhínség? Tehát éhség támadt a földön, de miért? Miért támadt éhség a földön? Tehát azon a földön, ami az ígéret földje. Ugye ez az éhség, ez az éhínség, és ugye fontos látni, hogy nem csak egy települést érint, nem arról van szó, hogy Betlehemben és környékén valami miatt nehézé vált az élet, és éheznek az emberek, hanem az egész Izraelben éhínség van. És hát miért támad az éhínség? Az, hogy támadt az éhínség, az azt is jelenti, hogy nem véletlenül jött. Hogy Isten áll mögötte. És de miért? Ugye azért, mert ezen az éhínségen keresztül Isten szólni akar az ő népének. Tehát Isten népe, Izrael egy olyan helyzetbe került, hogy a szívük teljesen eltávolodott az Úrtól, már nem hallják őt, már nem hallják az ígét, nem értik, nem figyelnek a prófétákra, vagy a bírákra, hanem csak mennek a maguk feje után. De Isten utánuk megy. Tehát amikor van egy természeti katasztrófa, az nem véletlen, hanem azt jelzi, hogy Isten utána megy az ő népének. Nem akarják őt hallani, és Isten akkor szól másképpen. Na most jó föltenni a kérdést, hogy hallom én az Isten szavát. Elég-e nekem az, hogy hallok egy ige hirdetést, olvasom a Bibliát, és tudom, hogy ezen keresztül Isten szól, és ráfigyelek, komolyan veszem, engedelmeskedek neki, vagy vagy nem hallom, vagy lepereg rólam. Már megszoktam, minden vasárnap ott ülök a templomban, és immunissá váltam az igével szembe. Hogy vagyok? Immunis vagyok? Elmegyek én is, megnyugtatom magam, hogy ott vagyok, de immunis vagyok. Mit jelent az, hogy nem használ? Nem jelent számomra semmit. De az immunisítás azt jelenti, hogy hiába adják neki azt az orvosság, mindenki nem ér semmit, mert immunisra a szervezete. És nem így vannak sokan, meg vagyunk az igével? El tudjuk mondani, mennyit hallgatjuk, mennyit olvassuk, de van-e valami hatása az életemben? Mert Isten azért szól, hogy annak legyen hatása, hogy annak nyomán legyen változás az életemben, hogy meglátszódjon, hogy én tényleg ő hozzá tartozom. Úgy lehet hallani, sokszor annyi szép prédikáció van, annyit el tudunk beszélni, tele érzelmi töltetekkel, igen, mi követjük Jézust, ezért így szeretünk, úgy szeretünk, tehát ilyen érzelmi jegben mutatkozik meg, csak arról nem beszélünk, hogy közben milyen az életünk. Hogy az életünk nincs összhangba az igével. Értjük? Tehát a hit, az Istenhez való tartozás az nem csak annyi, hogy érzelmileg akkor magatartásbelileg van egy-két változás. Ugye most már templomba járok, vasárnap, de mi van két vasárnap között? Mert az a lényeg. És hát ugye az is jelzés, ha csak vasárnap. Az is jelzés, ugye, ha a többi napokon én nem vágyom Isten után. Nem érdekel. Szólhat nekem a harang, kihirdethetik, nem érdekel. Ugye ez kicsit olyan dolog, mint hogyha ugye most itt a kedves testvéreknek majd nem soká fogjuk mondani, hogy vacsora. Igaz? És akkor itt néhányan azt mondanák, hogy köszönöm szépen, én nem kérek vacsorát, holnap se kérek reggelit, meg ebédet, meg szintén vacsorát, mert én vasárnap klasszul beebédeltem. És majd legközelebb jövő vasárnap fogok enni. Van itt valaki olyan? Van-e olyan, aki azt mondja, hogy vasárnap bekajáltam, degeszre ettem magam, és legközelebb majd csak jövő vasárnap eszem. Hát nem látom a kezeket. Ugye? Mert nem bírjuk ki, hogy a két vasárnap közt ne együnk. De akkor vizsgáljuk meg a szívünket. Hogy azt hogy bírom ki, hogy két vasárnap között nem éljek az igével. Hogy bírom ki? Milyen élet lehet, ha bemeszek két vasárnap közt, akkor minimum rosszul leszek, de lehet, hogy én addigra nem is halok. És nem ezért haldoklunk lelkileg a gyülekezetek, az egyház? Mert jól el vagyunk, mondhatnám, mint a befőtt. El vagyunk. Jó, majd. Sőt, ma már ott tartunk, ugye, hogy elég az csak 3 hetente. Vagy másoknak, húsvétkor, karácsonykor. De az azt jelzi, hogy baj van. És az olyan ember, az nem él lelkileg. Ugye, fizikailag élhet, de lelkileg nem. Tehát lényeges dolog, hogy is vagyunk, ugye. A puskám az leesett, ez van. Kell nekem össze-vissza hadonászni, meg beszélni, igaz? No, tehát így van ez, hogy halljuk-e az Isten szavát, akarom-e hallani. Persze, most lehet, hogy ott van bennünk, hogy miket beszél ez össze-vissza, hát itt vagyunk, hétfőtől péntekig, hát nem azért vagyunk itt, de biztos azért vagyok itt. Tényleg az motivál, hogy meg akarom jobban ismerni az Úr Jézus, tényleg teljes szívemet oda akarom neki adni, engedelmeskedni szeretnék, követni őt, és engedni, hogy megvalósuljon az akarata az életemben. Vagy, hát igen, nagyszerű, elmegyünk magba, pár napig nem nekünk kell gondoskodni semmiről, jó körülmények között vagyunk, találkozunk ismerősökkel, ez mind jó. De az Isten ennél többet akar adni. Többet akar adni. És kész vagyok-e erre a többre, hogy ezt ezt elfogadjam. No, tehát ugye ott tartunk, hogy Isten jelez, mert nem hallották meg a szavát. Jönnek a nehéz események, és Isten így próbál szólni, hát ha majd ezt meghallják. És jó, azt látunk, hogy ugye mikor a mi életünkben is vannak különféle nehéz események, ott volt a Covid, de ha ugye frissebbek akarunk lenni, ugye nem olyan régen nagy esőzések voltak, hogy meg voltunk ijedve, árvízveszélyről beszéltek, de ugye nem messze, vagy hát jó messze tőlünk, de nemrég ugye nagy hurikánok voltak, ugye Amerikában, és azt mondta, ők ezek véletlenek? Nem. Isten szól rajtuk keresztül, vagy legalábbis szólni akar, azt szeretnék, hogyha ezek az események megállítanának, elgondolkodtatnának minket, imádságra késztetnének, hogy kiáltsunk Istenhez, mert valami nincs jól az életünkben. Isten nem játszik velünk. Ő neki nem szórakozás az, hogy éhínség van az ő népe között, de föl akar rázni. Rá akar mutatni, hogy baj van. Hát nem látjátok meg, hogy már elszakadtatok tőlem, bálványokhoz fordultatok, úgy éltek, mint a többi nép, mint a pogányok, és föl akarlak rázni benneteket. Aztán ugye éhínség támadt a földön, ez próba is. Tehát jelzés is, meg próba is, hogy az Isten népe hogy fog erre reagálni. Tehát amikor úgy nehéz dolgok jönnek az életünkbe, azt szabad úgy megközelíteni, hogy Isten megpróbál. Ugye sokszor magukat hívőknek, nevezők is úgy kiáltanak, hogy jaj, miért? Hát miért velem történik? Miért? Mert hát én mindig járom templomba. De az Isten megpróbálja a szívünket. Mert könnyű hinni akkor, amikor minden rendben van. Amikor nagyon nagyszerűen alakulnak a dolgaink. De Isten megnézi, hogy amikor nehéz események jönnek, vajon te hogy fogsz rá reagálni? Milyen választ adsz rá? Milyen megoldást fogsz használni? Mert azt nézi, hogy mi is ugyanúgy reagálunk, ugyanúgy döntünk, ugyanazokat a megoldásokat választjuk, mint a nem hívők. Ugye, mert akkor derül ki, hogy milyen hívők vagyunk. Ugye akkor, hogy mit teszünk mi. Ugye többször beszéltük már, hogy végig gondolkodjuk ma a magukat hívőknek nevezők életét, meg az egyház életét. Akkor ne csodálkozzunk azon, hogy ma ott tart a világ, ahol tart. Hogy a világ azt mondja, hogy hát, nem nagyon kell nekem az a kereszténység, meg a keresztények. Persze, akkor mit mondjuk? Az a csúnya, rossz világ. Hát ő már nem akarja a kereszténységet. Meg bánt bennünket. De ne haragudjunk. És ne bántsuk a világot. Mert gondolkozzunk csak el egy kicsit. Hát én is úgy volnék vele, ugye, hogy hát látom, mennyi probléma van az egyházban, ugye? Már a hívők köz. Hát a hívőnek nem tudom megmondani, hogy hány házassága volt. Bocsánat. Vagy nincs is már házassága. Hát nemrég hallottam valakitől, hogy elmondta magyarországi személyről, hogy elmondta, hogy fiatalon megtért, 10 évesen, és aztán 3 női kapcsolata volt, 7 évig, 3 évig, nem tudom hány évig élt együtt ezekkel a nőkkel, de nem lépett házasságra egyikkel se. Ugye? Aztán mások meg, mit látunk? De hívő vagyok, de megharagszom, hogyha egy neves alkalmon nincs ital, ugye? Hát italnak ott lenni kell, egyházi alkalomot, hogy italnak ugyanúgy lenni kell. Vagy, hát Hallottam én olyat is, hogy valakiről mondták, valahol presbiter, vagy akkor legalábbis az volt, hogy éjszaka részegen megy hazafele az egyházi rendezésű alkalomról. Na most kérem szépen, ezt egy hitetlen meglátja, azt fogja mondani, hogy jó, oké, megcsaljátok egymást, elváltok, újraházasodtok, berúgtok, drogoztok, de ezt megértem. Mert én is azt csinálom, csak azt nem értem meg, miért kell ehhez Jézus? Miért kell ehhez Jézus? Jézus nélkül, Biblia nélkül, hát ezeket ugyanúgy lehet csinálni, ehhez nem kell, és ezért nem kell a világnak Jézus. Értjük? Látják az életünket. Te én azt hangon mondod, milyen hívő vagy. Ha most jöttem Madról, és két hét múlva meg, mit fognak látni? Látszik is ez majd az életünkön, vagy azt mondja, ezért voltál Madban? Én anélkül is összetudok esni az italtól, hogy Madba menjek. Igét hallgatni. Ezek el kell gondolkodni. Tehát Isten ezekkel az eseményekkel próbál bennünket, hogy mi hogyan reagálunk, milyen válaszokat adunk. És hát itt látjuk azt, hogy van egy család, amit már említettem, Betlehemben, amit kenyérházának neveznek, de a kenyérházában most per pillanat nincs kenyér. Szabadságon vannak a pékek. Nincs kenyér, bezárt az üzlet, és ez a sok. Ugye? A kenyérházában nincs kenyér. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? És hát azt látjuk, hogy szembesül ezzel a problémával az Elimélek nevezető férfi, feleségével, meg két fiával együtt. És hát úgy látszik, hogy nagyon nehéz a helyzetük, és valamit lépni kell. Gondolom Elimélek, mint a családfő érezte a szorítást, hogy én vagyok a férfi, itt a családom érdekében valamit tenni kell. Hát mégsem nézhetem, hogy a gyerekeim, a feleségem itt fognak éhen halni, ugye? Tehát ez egy nagy és súlyos probléma és kérdés. Ez valamit tenni kell csak. Az a kérdés, hogy mit? Ugye, hogy mit teszek? Ugye, hogyan döntök? És azt látjuk, hogy ez a férfi elmegy Júdából, elmegy Betlehemből a családjával, tehát úgy dönt, hogy elmegyek. Ugye biztos ismerte Máté Pétert, vagy legalábbis azt a dalát, hogy elmegyek, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Hát ő fogta magát és elment. És lehet, hogy tényleg el sem búcsúzott senkitől, csak ment. Ugye valahova, mert úgy gondolkodott, hogy hát mit lehet itt tenni. Mit lehet itt tenni? A józan ész azt diktálja, hogy innen el kell menni. És gondoljuk meg, milyen sokan az elmúlt időszakban, vagy akár manapság is gondolkodnak úgy, hogy ha otthon nehezebb az élet, hát nem az a logikus? Elmegyek máshova, oda, ahol jobb, könnyebb az élet, oda, ahol van kenyér, minek is kínlódnék otthon, hát ezt az Isten is megérti, és támogatja. Persze, az egy másik kérdés, hogy a apám, anyám az ott maradhat. Mert az összes rokon nem ment el. Lehet, hogy az apja, anyja is ott maradt Betlehembe ennek az Elimeleknek. Ugye? Persze aztán kicsit rossz korba születtek, mert hogyha a mi világunkba születtek volna, bizony szobrot kapnának. Micsoda hősök, diszidáltak, emigráltak, nem tudom én mit csináltak, vörösszőnyeggel várnánk őket haza, kitüntetés, mert milyen nagyszerű, mindenkit itt hagytak, csak nekem. Mit mondok, mivel indult az eleje? Ugye, hogy abban az időben, ugye mindenki azt tette, ami a maga szemében jó, amit jónak tűnt a maga szemében. És ugye hányan vannak? Nekem ez a jó. Nem fogok már abban az országban ugye szenvedni ilyen politikai berendezkedés mellett. Nem. Elmegyek. Többi meg azt csinál, amit akar. Ugye, és valószínűleg valami ilyen döntést hozott ez az Elimélek. Nem érdekel ki, mit csinál. Én elmegyek. És úgy gondolta, hogy hát, ugye majd ő megoldja, és így oldja meg, hogy elmegy máshová. Na most, az egyik kérdés még, hogy ugye, hogy miért nem jut ennek az embernek eszébe, aki az Isten népéhez tartozik, ugye, hogy hát lehet imádkozni, Istenhez fordulni, lehet bűnbánatot tartani. Hogy bűnbánattal odaborulni és megkérdezni, hogy Uram, miért is van ez? Mutasd meg. Mert tudom, a népem történetéből, vagy a Bibliából, vagy mások bizonyságtételéből, hogy amikor ilyen eseményeket adsz, vagy megengedsz, az mindig a bűneink miatt van. Az mindig azért van, mert valamiben elfordultunk tőled. Tehát előbb föltettük a kérdést, hogy mit lehet tenni egy ilyen helyzetbe? Hát azt, bűnbánatot tartani, odafordulni Istenhez, kérdezni, hogy Uram, én mit rontottam el? Uram, miben vagyok én hibás? Mutasd meg! De itt ezt nem látjuk, hanem mit látunk, hogy Elimélek a maga kezébe veszi a dolgokat. Azt mondja, Isten, cserbe hagyott minket, hagy minket éhezni, én nem hagyhatom a családomat éhen halni, majd én megoldom. Majd én megoldom. És itt jön egy kérdés, hogy én meddig bízok az Istenben? Meddig tart az én hitem? Addig, amíg minden jól alakul? Amíg megvan mindenem? Amíg nem szorít sehol a cipő, de miest átélem, hogy bizony már szorít, már nehezebb az élet, nincs meg ez se, meg az se, akkor már úgy gondolom, hogy ezt nekem kell megoldani? Nekem kell kézbe venni? Neked kell megmenteni az életemet? Ugye mit mond az Úr Jézus, hogy aki meg akarja menteni az életét? Hányan? Azt hisz, nekem kell megmenteni, nekem kell megoldani, nekem kell a csávából kimászni, nekem kell ebből a szenvedély betegségből egyedül kikecmeregni. De azt is folytatja, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. A sátán mindig azt mutatja, hogy igen, old meg te! Győzni fogsz, nagyszerű lesz minden, de nem mutat távolabbra, nem mutatja meg, hogy majd mi lesz később, évek vagy évtizedek múlva. Mint hogy a tékozló fiúnak is azt mondta, hogy menj el, hagyd már ott a fatert, mit hülyéskedsz, 11 néhány évesen ott lenni még mindig az apád mellett, ő mondja meg, hogy hogy alakuljon az életed, na nem áll. Kérd el a rádeső részt, és menj a többivel egyébként is ma. Ez a divat. Hát nézd meg a haverjaid, mind elmentek külföldre. Menjél te is velük. Ott fogsz jól élni, és azt nem mutatja meg, hogy lesz majd egy disznók vájója. Azt nem mutatja meg. Mert a következményeket soha nem mutatja meg a sátán. Csak mindig a jelent, amit szépen becsomagol ígéretekben. És tehát meddig bízok én az Isten? Addig, amíg jó minden, amikor probléma van, már elfordulok tőle. Tehát egy ilyen helyzetben lehet menekülni, saját kézbe verni, de lehet Istenhez kiáltani. És oda jó Istenhez kiáltunk, oda fordulunk. Aztán ugye az, hogy Elimélek úgy dönt, hogy elmegy, az és saját kezébe veszi a dolgokat, az azt is mutatja, hogy amikor saját kezembe veszem a dolgom, kivettem az Isten kezéből. Ugye, tehát előbb ki kell vennem az Isten kezéből, és akkor fogom a magam kezébe venni. Tehát ez, hogy elment, ez azt jelenti, kiveszem az Isten kezéből az életemet, és mindig itt rontjuk el a dolgokat. Mindenkinek itt romlik el az élete, amikor kiveszi az Isten kezéből. Ez az én életem, azt csinálok vele, amit akarok, sem az Isten se szóljon bele. És itt rontjuk el az életünket. És az is hozzátartozik, hogy egy ilyen döntésben, ugye, hogy ők is elmennek, követik a többieket, hogy ez a világ szemében jó döntés. Ugye, tehát amikor elmegy Elimélek az éhínség elől, külföldre, az a világ szemében jó döntés. Hát nagyszerű családapa vagy, ebben a helyzetben ezt kell tenni, el kell menni oda, ahol van élelem, ahol több a pénz, mert a világ az mindig az a rossz döntéseket jónak láttatja. Mert ugye a sátán azt akarja, hogy mi sodródjunk a többivel. Ahogy a többi, úgy menjünk mi is. És valószínű Elimélek sem maga ment. Izraelből sokan mehettek máshova. Hát akkor, és hogyha sokan egyformán tesznek valamit, az biztos jó. Az biztos jó, az biztosan az Isten akarata is, és így indulnak el. 6 óra. Jó. Tehát annyit még hadd mondjunk el, hogy tehát Elimélek meg a családja ismerték a népüknek a történetét, ismerték Isten történetét, Isten munkáját az életükben, és nem tanulnak. Nem tanulnak. Nem tanulnak abból, amit olvasnak a Bibliában, de ez is fontos, tanulok-e? Sőt, az Isten igéjéből tanulok-e? Ugye, mert Pál is azt írja, hogy mindazok, visszautal ugye a pusztai vándorlás korára, azok a mi okulásunkra, tanulásunkra írattak meg. Tehát tanulunk-e Izrael népe történetéből, az Istennel való kapcsolatunkból, mert ha arra komolyan odafigyelnek, akkor meg kell látniuk, hogy mindig problémához vezet az, hogyha Izraelen kívül keresnek maguknak eledelt vagy megoldást. Tehát Isten gyermekének, Isten népének mindig problémát fog okozni, ha nem Istentől várja az élelmet, a gondoskodást, a problémájára a megoldást. És ez, hogy nem Istentől várják, hanem másoktól, ugye is kiktől várja, ugye látjuk, pogányoktól. Most amikor nem Istentől várom, hanem a pogányoktól, vagy máshonnan, ez mindig a hit hiányát jelenti. Nincs élő hitük, élő kapcsolatuk az Istennel. És ha nincs Istennel kapcsolat, akkor kapcsolódnak a világhoz, kapcsolódnak az Isten nélkül élőkhöz. Van még tovább, de befejezzük, mert úgyis héttől folytatás következik, és amikor a rendőrség szerint folytatjuk.